Mózes harmadik könyve első fejezettől a tizedik fejezetig. Mózes harmadik könyve az Úrnak felajánlott áldozatokkal és adományokkal foglalkozik. Ez egy elég idegen rendszer számunkra, mert ez az a szövetség, amelyet most már félretett Isten azért, hogy velünk egy még jobb szövetséget kössön. Az állatok áldozatának szövetsége semmit sem tehetett tökéletessé, mindössze csak előre mutathatott arra az elkövetkező áldozatra, amely által mi teljes tökéletességben járulhatunk majd az Úr elé. Pál azt mondja az efezusiaknak, hogy legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul az Istennek kedves illatként. Krisztus tehát nem csak a mi bűnáldozatunk, hanem a kedves illatáldozat is volt. Az áldozatok lehettek illatáldozatok és bűnáldozatok. Tulajdonképpen háromféle illatáldozat volt. Az égő áldozat, amely az odaszánásért volt, az ételáldozat, amelyet lisztből és olajból készítettek, és ez az Istennek való szolgálat áldozata volt, és végül a béke áldozat, amely Istennel való közösség volt. A bűnáldozat pedig kétféle lehetett, az egyik a bűn, a másik a vétek áldozat, amelyekről a későbbiekben említést fogunk tenni. Az első fejezet harmadik versében láthatjuk, hogy az Úrnak felajánlott áldozatok mindig szabad akaratból kellett fakadjanak. Az ember a saját akarata gyakorlásának következtében hagyta el az Istennel való közösséget, és ugyanígy, amikor vissza akart térni az Istennel való közösségbe, azt is a saját szabad akaratából kellett tegye. Isten nem kényszerít senkit arra, hogy szeresse és szolgálja őt, vagy hogy adakozzon neki. Az állatáldozatok esetében mindig az állat fejére kellett tenni az embernek a kezét, mielőtt azt megölték volna. Ez tulajdonképpen saját bűneidnek átadását jelentette az állatra, aki helyetted halt meg. A negyedik versben szereplő engesztelés magyarázatra szorul, ugyanis különbség van az ószövetségi és az újszövetségi engesztelés között. Az Ószövetségben ez a szó a héber kofárból ered, ami azt jelenti, hogy betakarni. Lehetetlen volt, hogy a bikák és a kecskék vére feloldja a bűnöket, ezek csak elfedni tudták azokat. Az Új Szövetségben viszont Jézus Krisztus áldozatán keresztül a bűneink egyszer is mindenkorra elvetettek. Ezért ez a szövetség sokkal magasabb rendű, és ezért mi nagyon hálásak kell legyünk Jézus Krisztus áldozatáért, amely miatt a régi kapcsolat Istennel már érvényét vesztette. Minden áldozat értelme az volt, hogy olyan alapot teremtsen Isten, amely közösségbe hozza az embereket vele. Amikor Isten megalkotta az embert, akkor a szívében az volt a vágy, hogy közösségbe lehessen az emberrel, ez volt alkotásának a célja. De ahhoz, hogy közösségben lehessünk Istennel, engedelmeskednünk kell Isten akaratának. Vajon lehetek-e közösségben és egységben Istennel, ha nem vagyok vele egyetértésben? Nem. De ez a közösség már nagyon korán, még az Édenkertben elszakítatott. Amikor Ádám és Éva ellenszegült Isten parancsának, a bűn beférkőzése miatt az Istennel való kapcsolat megszakadt. Az ember elidegenedett Istentől, és Isten szerette volna visszaállítani a közösségét az emberrel. De Isten parancsát megszegte az ember, és korábban Isten már megmondta, hogy amikor eszik a tiltott gyümölcsből, akkor meg fog halni. A törvény megszegésre került, a büntetés pedig ott lóg a levegőben. Ahhoz, hogy Isten visszaállítsa a közösségét az emberrel, valamit tenni kell a törvénnyel. Ezért léptette életbe Isten az ószövetségi áldozati rendszert, amelyben az állatok helyettesítették az embereket, és őket ölték meg az emberek helyett. Az ember ráhelyezte a kezét az állat fejére, a bűn átszállt az állatra, és megölték azt, ami által a bűn befedetett, és így az ember ismét közösségben lehetett Istennel addig, amíg ismét elkövetett egy bűnt. Akkor pedig újabb állatot kellett áldozni. Ha nem voltál gazdag, és nem rendelkeztél hatalmas nyájjal, akkor nagy bajban voltál az Istennel való folyamatos közösség hiánya miatt. Ez a szövetség nem volt képes tökéletes közösségbe hozni az embert Istennel. Ez csak arra a napra mutathatott előre, amikor Isten az ő egyszülött fiát küldte el, hogy ő legyen a mi bűneink áldozati báránya. Péter azt írja, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén. Az áldozatok tanulmányozása közben folyamatosan észben kell tartsuk azt, hogy ezek valójában Jézus Krisztusra előremutató újjak voltak. Azt mondták, hogy mi nem vagyunk erre képesek, de van egy, aki eljön és megteszi azt. Mózes harmadik könyvének első fejezete az égő áldozattal foglalkozik, ami az életem Istennek való odaszánásának áldozatát jelentette. Elvittem egy ökröt a paphoz, rátettem a kezemet a fejére, miközben az ökröt megölték, és a vérét a pap az oltár szarvaira kente. Ezután az ökröt teljesen el kellett égetni az oltáron, amely kedves illatáldozat volt az Úrnak. Ez azt jelképezte, hogy én teljes életemet odaszántam az Úrnak, és semmit sem tartottam vissza saját magam számára. Manapság az egyik legnagyobb probléma az, hogy az emberek nem szánják teljesen oda életüket az Úrnak. Sok területet visszatartanak, pedig Pál ezt írta. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. Isten azt akarja, hogy teljes mértékben neki szánjátok az életeteket, és semmit se tartsatok vissza tőle magatoknak. Az égő áldozatra használhattak ökröt, juhot, vagy ha szegények voltak, akkor galambot. A második fejezetben az ételáldozatról olvashatunk. Ha valaki ételáldozatot akar bemutatni az Úrnak, finom liszt legyen az áldozata, öntsön rá olajat és tegyen rá tömjént. Vigye el azt Áron fiaihoz, a papokhoz, a pap pedig vegyen ki abból egy telemarok finom lisztet és olajat, meg az összes tömjént, és füstölögtesse el a pap az oltáron az áldozat emlékeztető részét. Kedves illatú tűzáldozat ez az Úrnak. Ezek a dolgok az ember kezemunkájáról tanúskodnak. Lisztet, olajat hozok, de honnan? Meg kell munkáljam a földet, el kell vessem a magot, be kell takarítsam és meg kell őrüljem a termést, tehát ez az én munkám volt, ugyanúgy, mint az olivabogyó leszedése, préshez vitele, kisajtolása, amelyből az olaj készült. Az ételáldozat során tehát a szolgálatomat, a kezeim munkáját ajánlom fel az Úrnak. És milyen jó is a sült kenyér illata. Amikor gyermekek voltunk Venturában, a szülőfalumban, a templomtól nem messze volt egy pékség, ahol vasárnap este kenyeret sütöttek. Annyira jó illat volt, hogy elmentünk, és vettünk egy kis vajat, meg egy forró kenyeret, amely éppen akkor jött ki a sütőből. Szétszakítottuk a kenyeret, de olyan forró volt, hogy az egyik kezünkből a másikba kellett dobáljuk. Beledobtuk a vajat a közepébe, és úgy ettük. Akkoriban nem kellett súlyfelesleggel foglalkozzak, mert sokat futkároztam. Milyen jó is volt a házi kenyér illata. Az ételáldozat lényege is az volt, hogy a sült illat kedves illatáldozatként jusson el Istenhez, és ezáltal felajánlották önmagukat Isten munkájának elvégzésére. Két dolgot sohasem szabadott összekeverni a liszttel. Az egyik a kovász, a másik a méz volt. Tudjuk, hogy a Bibliában a kovász a bűnt jelképezi, és ezért nem lehetett a lisztbe keverni, mert rothadást okoz. A méznek ugyanaz a hatása lehet, de ugyanakkor természetes jóságot és kedvességet is jelképez. Vannak emberek, akik természetes módon kedvesek, de az érdekes az, hogy ez egyáltalán nem számít pozitívnak Istennél. Csak az a kedvesség elfogadható, amely tőle származik. Ugyanakkor az ételáldozatban mindig kellett sót tenni, mert a sónak ellenkező hatása van. Abban az időben ezt tartósítóként és ízesítőként használták. Az utolsó kedves illatáldozat a békeáldozat volt. Ez ismét ökör, bárány vagy galamb lehetett, és az Istennel való közösséget, az együttlétet jelképezte. Ennek az áldozatnak egy része visszakerült hozzád, hogy megehessed, a másik részét pedig elégették teljesen, és ez volt az Úr része. A te részedet megetted, ami azt jelképezte, hogy Istennel együtt teszel, vele vagy közösségben, és ezáltal egyé válsz Istennel. Az új szövetségben Jézus nagyon gyakran evett együtt az emberekkel. Az egyháznak szóló utolsó üzenete ez volt. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Az Úr mindig nagyon szeretett együtt tenni az emberekkel, mert abban a kultúrában ez a legbensőségesebb közösséget jelentette. Úgy tartották, hogy a közös étkezés során az emberek egymás részeivé váltak. Abban az időben az étkezések családias jellegűek voltak. A sült bárány például evőeszközök nélkül ették. Kézzel leszakítottál belőle egy darabot, utána a barátod is leszakította a következő darabot, és úgy ettek a bárány ugyanazon combjából. A bárány combja tehát engem és téged is egyszerre táplál, és mindkettőnk testének részévé válik. És így e közös étkezésen keresztül egymás részévé válhatunk. Az étkezés vége felé fogták a kenyeret és ketté szakították, és a szalvéta hiányában a kenyérbe törölték a bárány zsírját, majd megették a kenyeret, vagy ledobták a kiskutyáknak. Az együttevés tehát azt jelentette, hogy egymás részévé váltunk, ezért sohasem ettek együtt az ellenségeikkel, mert nem akartak egyé válni velük. Ez volt az oka annak, hogy a zsidók nagyon ügyeltek arra, hogy sohasem egyenek együtt a pogányokkal. A nagy ünnepnapokon a legtöbb áldozat békeáldozat volt, hogy együtt ehessenek az Úrral. Ezeket lakomanapoknak is hívták, volt a Pászka lakoma, a Pünkösdi lakoma és a Szent Sátor lakomája. Sokféle húst hoztak ezekre mindenfelől, és 7 napig lakomáztak egy-egy ilyen alkalomkor, együtt tettek Istennel. Ez egy nagyon szép gondolat, és milyen nagyszerű lenne, ha valamikor mi magunk is 7 napon keresztül lakomázhatnánk Istennel, mielőtt tudatosulna bennünk az Úrral való egységünk. A 4. fejezetben a bűnáldozatról olvashatunk. A nem szándékos bűnök esetében is szükség volt megbocsátásra. Gyakran halljuk, hogy a törvény ismeretének hiánya nem mentesít semmitől. Ez Istentől való, mert ő az akaratlan bűnök bocsánatáról is gondoskodott. A bűn gyakran tudatlanságból fakad, nem így a vétek. Hatalmas a különbség a kettő között, így a bűnáldozat és a vétek áldozat között is különbség van. A bűn szó eredetileg a céltévesztés szóból ered. Megpróbálhatok beletalálni a célba, de lehet, hogy eltévesztem, viszont ez attól még bűn lesz. Sokan vannak, akik nem akarnak bűnt elkövetni, de mégis hibáznak. A lehető legjobbat nyújtják, de mégis elkövetik a bűnt, és eltévesztik a célt. A vétek viszont akaratlagos céltévesztést jelent. Tudom, hogy mit teszek, tudom, hogy Isten nem akarja, hogy ezt tegyem, de mégis megteszem. A tudatlanságból fakadó bűnnel kapcsolatban Jézus a kereszten így imádkozott. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Tudatlanságból elkövetett bűn volt ez, mégis Isten megbocsátására volt szükség. Vezesse a bikát a kijelentés sátának a bejáratához az Úr elé, tegye kezét a bika fejére, és vágja le a bikát az Úr előtt. Azután vegyen a fölkent pap a bika véréből, és vigye be azt a kijelentés sátrába. Mártsa a pap az ujját a vérbe, és hintsen a vérből 7-szer a szentély kárpitjára az Úr színe előtt. Azután kenje meg a pap a vérrel az Úr színe előtt az illatszerfüstölő oltár szarvait a kijelentés sátrában, a bika vérét pedig öntse az égő áldozati oltár aljára a kijelentés sátrának a bejáratánál. Vegye ki a vétek áldozati bikából az összes kövérjét, azt a kövérjét, amely a beleket takarja, és az összes kövérjét, ami a beleken van. Fejtse le a 2 vesét is a rajtuk levő kövérjével együtt, amely a vékonyánál van, meg a májon levő hártyát is a vesékkel együtt, ahogy ezt a béke áldozati marhából szokták kivenni. Füstölögtesse el azokat a pap az égő áldozati oltáron. De a bika bőrét és az egész húsát a fejével és látszáraival együtt, meg a beleit és a ganéját, tehát az egész bikát vigye ki a táboron kívülre egy tiszta helyre, ahová a hamut öntik, és égesse azt el farakáson, tűzben. Ott égessék el, ahova a hamut öntik. Az égő áldozat bőrét a papok használhatták fel, hogy ruhát készítsenek maguknak, de a bűnáldozat esetében nem tarthatták meg a bőröket, mert ezeket is teljesen el kellett égetni a tűzben, a táboron kívül. Ha Izrael egész közössége megtéved, és áthágnak csak egyet is az Úr tilalmai közül, és vétkessé válnak miatta, de úgy, hogy a gyülekezet előtt rejtve volt a dolog, később azonban kitudódik a vétek, amely miatt vétkessé váltak, akkor mutasson be a gyülekezet egy bikaborjút vétek áldozatul. Vezessék azt a kijelentés sátra elé. Hát ez ugyanaz a folyamat, mint az egyéni bűnáldozat esetén. A 22. versben pedig, ha egy vezető ember nem szándékosan vétkezik, és áthág csak egyet is az Úrnak, Istenének a tilalmai közül, és vétkessé válik miatta, vagy tudtára adják vétkét, amiben vétkes, akkor hozzon áldozatul egy hibátlan kecskevakot. És a folyamat ismét ugyanaz. Ha egy ember a köznépből nem szándékosan vétkezik, és áthág csak egyet is az Úr tilalmai közül, és vétkessé válik miatta, vagy tudtára adják vétkét, amiben vétkes, akkor hozzon áldozatul egy hibátlan nőstény kecskét a vétkért, amiben vétkes. Hát a vezetők kecskebakot, a közemberek pedig nőstény kecskét kellett hozzanak áldozni, de a teljes folyamat ugyanaz volt mindkét esetben. Az 5. fejezetben megtalálhatjuk a szándékos vétkeket. Ha azzal vétkezik valaki, hogy átkozódást hallott, és bár tanúja volt, akár látta, akár megtudta a dolgot, de nem jelenti, bűnrészessé válik. A továbbiakban felsorolja a tudatos vétkeket, és így folytatja. Ha tehát vétkessé válik az ilyen miatt, vallja meg, hogy miben vétkezett. Annak ellenére, hogy áldozatot hoztak a vétekért, mégis meg kellett vallani azokat. A példabeszédekben ezt olvashatjuk. Aki nem vallja meg vétkeit, nem gyarapodik, aki megvallja azokat, azoknak megbocsájtatik. Isten nem tud foglalkozni a vétkeiddel addig, amíg rejtegeted, tagadod vagy kimagyarázod azokat. Csak akkor tud Isten munkálkodni, ha beismered vétkeidet, mert akkor hű és igaz ő, hogy megbocsásson és megtisztítson minden vétkettől. A vétek esetében tehát a megvallás alapvető fontosságú. Istenem, vétkeztem ellened ebben a dologban, hibáztam, bocsáss meg érte. És ez megnyitja az utat a megbocsátás előtt. Ha tehát vétkessé válik az ilyen miatt, vallja meg, hogy miben vétkezett, azután vigye el jóvátételi áldozatát az Úrnak vétkért, amiben vétkes, egy nősténybárányt vagy kecskét a nyájból vétek áldozatul. A pap pedig szerezzen számára engesztelést vétkéért. Ha azonban nem telik neki bárányra, akkor vigyen vétkért jóvátételi áldozatul 2 gerlicét vagy 2 galambfiókát az Úrnak. Egyet vétek áldozatul, egyet égő áldozatul. Vigye el azokat a paphoz, az pedig mutassa be először a vétek áldozatra valót. A továbbiakban pedig leírja, hogy miként kell bemutatni az áldozatot az Úrnak. Ha valaki hűtlenül bánik az Úr szent dolgaival, de nem szándékosan vétkezik, vigye el jóvátételi áldozatát az Úrnak egy hibátlan kosta nyájból, amelyet szent pénzegység szerint ezüst pénzben felbecsültek jóvátételi áldozatul. A fejezet további része a vétek áldozat részleteivel foglalkozik, majd a 6. fejezet így kezdődik. Parancsold meg Áronnak és fiainak, ez az égő áldozat törvénye. Az égő áldozat maradjon az oltár tűzhelyén egész éjszaka reggelig, és az oltár tűzét tartsák égve. A pap öltse föl gyolcsruháját, és gyolcsnadrágot öltsön magára. Így szedje ki a hamut, amivé a tűz az égő áldozatot az oltáron égette, és tegye azt az oltár mellé. Azután vesse le a ruháját, és öltözzék másik ruhába, úgy vigye ki a hamut a táboron kívül egy tiszta helyre. Az oltáron levő tüzet azonban tartsák égve, ne aludjék ki. Isten gyújtotta meg az oltár tüzét, és a papok dolga volt, hogy mindig égve tartsák azt. Ezután az ételáldozatról szól, a forró kenyér egy részét a papok ehették meg. Ha viszont a papok saját maguk nevében ajánlották fel az ételáldozatot, akkor nem ehettek belőle. Ez Áronnak és fiainak az áldozata, amelyet akkor kell bemutatniuk az Úrnak, amikor fölkenik őket. 1/10 véka finom liszt, mint mindennapi ételáldozat, fele reggelre, fele estére. Olajjal meggyúrva, sütőlapon készüljön, úgy vidd be azt. Az ételáldozati süteményeket darabokra tördelve mutasd be kedves illatul az úrnak. Az a pap is így készítse el, akit majd ő utána kennek föl a fiai közül. Az úr örök rendelkezése ez, teljesen füstölögtessék el. A papnak minden ételáldozata teljes áldozat legyen, nem szabad megenni. Azután így beszélt Mózeshez az úr. Mondd meg Áronnak és fiainak, hogy ez a vétek áldozat törvénye. Azon a helyen, ahol az égő áldozatot szokták levágni, vágják le a vétek áldozatot is az úr színe előtt. Igen, szent ez is. Az a pap egye meg, aki a vétek áldozatot bemutatja. Szent helyen kell megenni, a kijelentés sátrának az udvarában. Csak az érintheti a húsát, aki föl van szentelve. A papok részt kaptak az emberek által hozott áldozatokból, és ez egyfajta fizetés volt számukra. Később aztán ezzel kezdtek visszaélni. Emlékeztek, amikor Éli volt a pap Sámuel idejében, az ő fiai haszonlesők voltak, és amikor az emberek elhozták az áldozati húst, akkor ők fogták a horgaikat, és kiemelték maguknak a hús legjavát. Amikor az embereknek ez nem tetszett, akkor ők megátkozták az embereket. Éli bajba került, mert nem utasította rendre fiait. A legrosszabb az volt, hogy ezáltal ők az emberek fejében negatív gondolatokat ébresztettek Istennel kapcsolatban, hisz papokként ők képviselték Istent az emberek előtt. A nép ezért nem szeretett áldozatot hozni az úrnak, és az úr megítélte Élit, mert nem utasította rendre a fiait. A 7. fejezetben a vétek áldozat megismétlését találhatjuk, további kiegészítésekkel, majd a 11. verstől a béke áldozatról olvashatunk, amely hálaadást is jelképezett. Itt van szó a felmutatott áldozatról is. Miután megtudtuk az áldozatok felajánlásának módját, és azt, hogy ki ajánlhatta fel azokat, mit tehettek az emberek, és mit kellett elégetni, melyik rész volt a papoké, a 8. fejezet így folytatódik. Azután így beszélt Mózeshez az úr. Fogd Áront a fiaival együtt, meg a ruhákat és a fölkenéshez való olajat, továbbá a vétek áldozati bikát, a két kost és egy kosár kovásztalan kenyeret. A nép egész közösségét pedig gyűjtsd a kijelentés sátrának a bejáratához. Mózes úgy cselekedett, ahogyan parancsolta neki az úr. A közösség is odagyűlt a kijelentés sátrának bejáratához. Akkor Mózes elmondta a közösségnek, hogy mit kell tenni az úr parancsa szerint. Mózes odavezette Áront és fiait, és megmosta őket vízzel. Ráadta Áronra a köntöst, és felövezte övvel, azután felöltöztette palástba, és ráadta az éfódot, felövezte az éfódot övével, és megerősítette azt rajta. Föltette rá a hósent is, a hósenbe pedig beletette az urimot és a tumimot. A fejére föltette a süveget, a süvegre pedig elől odatette az arany homlokdíszt, a szent fejdíszt, ahogyan megparancsolta Mózesnek az úr. Itt Áron először veszi fel a főpapi öltözetet. Azután fogta Mózes a fölkenésre való olajat, és megkente vele a hajlékot, és ami csak benne volt. Így szentelte föl azokat. A felszentelés szó azt jelenti, hogy kizárólagos céllal félretenni. Ez a hajlék egyetlen célt szolgálhatott. Hogy az emberek itt találkozzanak Istennel, és semmi másra nem volt használható. Hintett belőle az oltára is 7-szer, majd megkente az oltárt és minden fölszerelését, a medencét is az álványával együtt, hogy fölszentelje azokat. Azután öntött a fölkenésre való olajból Áron fejére, és fölkente, hogy fölszentelje őt. Áron is kizárólagosan Isten eszközeként tevékenykedhetett, így őt is felszentelték. Oda vezette Mózes Áron fiait is, felöltöztette őket köntöseikbe, és felövezte őket övvel, azután felkötötte rájuk a papi süveget, ahogyan megparancsolta Mózesnek az úr. Azután odahozatta a vétek áldozati bikát, Áron és fiai pedig rátették kezüket a vétek áldozati bika fejére. Az első dolog az volt, hogy vétek áldozatot ajánljanak fel a papokért, hisz ők is ugyanolyan bűnösök voltak, mint minden más ember. Tehát még mielőtt Isten képviselőjeként járhattak volna el, legelőször értük kellett felajánlani a vétek áldozatot. Ezt évente tették meg, amikor a főpap a Jom Kipur ünnepség alkalmával bement a szentek szentjébe, hogy áldozatot mutasson be az egész gyülekezetért. Először a saját vétek áldozatát mutatta be. Miután bemutatták a vétek áldozatot, következhetett az égő áldozat, ami az Istennek való teljes odaszánást jelképezte. Azután odahozatta a másik kost, a felavatási kost, Áron és fiai pedig rátették kezüket a kos fejére. Miután levágták, vett Mózes a vérből, és megkente Áron jobb fülének a cimpáját, a jobb keze hüvelykujját és a jobb lába nagyujját. Ez azt jelképezte, hogy a füleit az Úr hangjának meghallására avatták fel, a kezeit kizárólag az Úr munkájának végzésére ajánlották, és a lábát pedig arra, hogy csak és kizárólag az Úr útjain járjon. A 30. vers. Azután vett Mózes a fölkenésre való olajból meg a vérből, amely az oltáron volt, és ráhintette Áronra és ruháira, meg a fiaira és fiainak a ruháira is. Így szentelte meg Áront és ruháit, meg a fiait és a fiainak a ruháit is. Képzeljétek csak el ezeket a gyönyörű új ruhákat, amint olajat és vért fröcskölnek rájuk. Azután ezt mondta Mózes Áronnak és fiainak. Főzzétek meg a húst a kijelentés sátrának a bejáratánál, és ott egyétek meg azt a fölavatási áldozat kosarában levő kenyérrel együtt, ahogy megparancsoltam, Áron és fiai egyék meg azt. Ami pedig megmarad a húsból és a kenyérből, azt égessétek el. Ne távozzatok el a kijelentés sátrának a bejáratától 7 napig, addig a napig, amelyen befejeződnek a felavatásotok napjai. Mert 7 napig tart a felavatásotok. Azt parancsolta az Úr, hogy továbbra is úgy történjék az engesztelés értetek, ahogyan ezen a napon történt. Maradjatok a kijelentés sátrának a bejáratánál éjjel-nappal 7 napig, és teljesítsetek szolgálatot az Úr előtt, hogy meg ne halljatok, mert ezt a parancsot kaptam. Áron és fiai megtették mindazt, amit az Úr parancsolt Mózes által. A 8. napon szólította Mózes Áront és fiait, meg Izrael véneit. Ezt mondta Áronnak. Védj egy borjut a vétek áldozathoz, egy kost pedig az égő áldozathoz, hibátlanok legyenek. Azután áldozd fel őket az Úr előtt. Izrael fiaihoz pedig így szólt. Fogjatok egy kecskebakot a vétek áldozathoz, meg egy borjut és egy bárányt az égő áldozathoz, egyévesek és hibátlanok legyenek. Továbbá egy marhát meg egy kosta békeáldozathoz, hogy levágjátok az Úr előtt. Végül olajjal gyúrt ételáldozatot, mert ma megjelenik előttetek az Úr. Minden áldozatot be kellett mutatni, kivéve a bűnáldozatot, amely Áron munkálkodásának kezdetét jelentett. Oda vitték tehát a kijelentés sátra elé, amiket Mózes parancsolt. Az egész közösség is odajárult, és megállt az Úr színe előtt. Ekkor azt mondta Mózes, ezt a dolgot kell cselekednetek az Úr parancsa szerint, amikor majd megjelenik előttetek az Úr dicsősége. Ekkor Mózes lépésről lépésre oktatta Áront, hogy mi módon végezze el ezeket az áldozatokat. Először a vétek áldozat, majd az égő és béke áldozatokat, majd a szolgálat áldozatát. A 22. versben akkor fölemelte kezét Áron a nép felé, és megáldotta őket, majd lejött, miután elkészítette a vétek áldozatot, az égő áldozatot és a béke áldozatot. Miután Áron minden áldozatot bemutatott, megáldotta a népet. És itt láthatjuk a pap kettős szerepét. Isten előtt képviseli a népet, mert abban az időben nem járulhattak közvetlenül Isten elé a bűneik miatt, amelyek elválasztották őket Istentől. Az Ószövetségben tehát a paphoz kellett vigyem az áldozatomat ahhoz, hogy közeledhessek Istenhez, ő pedig Isten elé járult az én nevemben, és miután ezt megtette, visszatért hozzám, és megáldott engem Isten nevében. Később Mózes 4. könyvében olvashatjuk az Áron által mondott gyönyörű áldást, amit Isten nevében mondott a népnek. Mózes és Áron bement a kijelentés sátrába, azután kijöttek, és megáldották a népet. Ekkor megjelent az Úr dicsősége az egész nép előtt. Mózes már mondta nekik, hogy meg fogják látni az Úr dicsőségét, amely meg is jelent nekik. De vajon milyen formában? Nem tudjuk, de mindnyájan tudatában voltak ennek, hiszen az egyik megnyilvánulási formájáról ezt olvashatjuk. Tűz jött ki az Úr színe elől, és megemésztette az oltáron levő égő áldozatot és a kövér részeket. Amikor látta ezt a nép, felújjongott és arcra borult. Ott volt az oltár, a tűzifa, a húsdarabok és a kövérje, és hirtelen egy spontán tűz tört elő az Úrtól, és a fa elkezdett égni, és az áldozatok elégtek. Az emberek látván ezt a csodát újjongtak örömükben, és arcra borultak imádva Istent. Nádáb és Abihu Áron fiai fogták a maguk szenes serpenyőjét, tüzet tettek bele, füstölőszert raktak rá, és idegen tűzzel áldoztak az Úr előtt, amilyet ő nem parancsolt nekik. Amikor az érzelmek égi magasságokba emelkedtek, Áron két fia a saját szenes serpenyőjébe tüzet tett, és ezzel mutatott be füstölő áldozatot az Úrnak. Isten szereti, hogyha imádjuk őt, de meghatározza azt a módot, ahogyan őt imádhatjuk. Én nem imádhatom úgy az Urat, ahogyan csak jól esik nekem, nem járulhatok az ő színe elé bármiféleképpen. Áron fiai úgy járultak az Úr színe elé, ahogy nem lehetett, mert Isten nem parancsolt ilyet nekik, és a füstölő áldozatot saját érzelmeiknek engedve ajánlották fel akkor, amikor a nép a leginkább figyelt rájuk az izgalmak tetőfokán. Így akarhattak népszerűvé válni. Ekkor tűz csapott ki az Úr színe elől, és megemésztette őket, meghaltak az Úr színe előtt. Mózes így szólt Áronhoz. Erről beszélt az Úr, amikor azt mondta. A hozzám közelállókon mutatom meg, hogy szent vagyok, és az egész nép előtt, hogy dicsőséges vagyok. Áron némán hallgatott. Valószínű, hogy Isten dicsőségének egy részét szerették volna maguknak megszerezni, úgyhogy magukra irányították a figyelmet. És mindig tragikus dolog, hogyha Isten eszköze több figyelmet kap, mint maga Isten, vagy amikor Isten eszköze saját magára akarja irányítani a figyelmet. Mi a világ előtt tükörként kell viselkedjünk, hogy Krisztust mutassuk a világnak. Magára a tükörre egyetlen esetben figyelnek, ha bepiszkolódik. Amikor belenézel egy tükörbe, akkor a tükörképedet keresed benne, és csak akkor veszed észre magát a tükröt, ha valami nincs rendben azzal kapcsolatban. Ha az emberek figyelme ránk irányul Jézus Krisztus helyett, ez azt jelenti, hogy valami bepiszkolódott, és valami nincs rendben. Nem szabad saját magunkra irányítani a figyelmet, és tragikus, hogy sokan mégis ezen munkálkodnak. Az is igaz, hogy ebben már mindnyájan hibáztunk az életünk során, így én magam is többször tettem ezt annál, mint amennyire emlékezni szeretnék. Ha tehát Istent akarjuk imádni, azt úgy kell tegyük, ahogy Isten kéri. És Jézus azt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jöhet az atyához, csak is én általam. Nem érdekel, hogy milyen szenteskedő vagy, nem érdekel, hogy őszinte, idealista módon közelítesz Istenhez. Ha nem az előírt úton, Jézus Krisztuson keresztül közeledsz Istenhez, akkor sohasem fogsz elérni hozzá. Ez az út nem lehet Jézus és valaki más, hanem csak ő egyedül. Áron fiai tehát abban hibáztak, hogy az emberek figyelmét saját magukra irányították. Nagyon kockázatos munkát végeztek. Azután odahívta Mózes Misáelt és Elcafánt, Áron nagybátyjának Uzielnek a fiait, és azt mondta nekik, járuljatok ide, és vigyétek el atyátok fiait a szentély elől a táboron kívülre. Oda is járultak, és elvitték azokat ruhástól a táboron kívülre, ahogyan Mózes intézkedett. Azután ezt mondta Mózes Áronnak meg a fiainak, Eleázárnak és Itamárnak. Fejeteket gondozatlanul ne hagyjátok, ruhátokat meg ne szaggassátok, hogy meg ne halljatok, és az Úr meg ne haragudjék az egész közösségre. Atyátok fiai, Izrael egész háza pedig sírjon amiatt, hogy ilyen égető tűzzel égetett az Úr. A kijelentés sátrának a bejáratától se távozzatok el, különben meghaltok, mert az Úr felkenő olaja van rajtatok. Ők tehát Mózes beszéde szerint cselekedtek. Azután így beszélt Áronhoz az Úr. Bort és részegítő italt ne igyatok, te se, meg a fiait se, amikor bementek a kijelentés sátrába, hogy meg ne halljatok. Örök rendelkezés legyen ez nektek nemzedékről nemzedékre. Így tudtok különbséget tenni a szent és a közönséges közt, a tisztátalan és a tiszta közt. Áron nem sírathatta nyilvánosan a két fiát, mert Isten elpusztította volna őt ezért. Isten cselekedete igazságos volt, és ezért, ha Áron az emberek előtt elsíratta volna őket, akkor ezzel azt üzente volna az embereknek, hogy Isten igazságtalanul bánt velük. Aztán jön a figyelmeztetés, hogy a felkenő olaj miatt nem hagyhatják el a sátrat, és ne is igyanak részegítő italt, amikor szolgálatot végeznek, hogy tiszta fejjel tudják eldönteni azt, hogy mi a szent és mi a tisztátalan. Ez talán egy utalás is lehet arra, hogy Áron fiai az idegen tüzet alkohol hatása alatt hozták az Úr elé, így nem tudták világosan felmérni tettük következményeit. A példabeszédekben olvashatjuk Lemuelnek címezve, hogy a bor nem királyoknak való. De vajon miért? Mert elhomályosíthatja az ítélőképességet, a gondolkodást. Isten pedig azt akarja, hogy az eszed teljesen tiszta legyen akkor, amikor őt imádod és őt szolgálod. Nem akarja, hogy idegen stimuláció hatására cselekedj. Az is igaz viszont, hogy ő elfogadja az embereket mindenféle állapotban, hiszen nagyon sok kemény drogost, alkoholistát mentett meg már, és kigyógyította őket függőségükből. Ugyanakkor sokan, akik ma este is a bárban üldögélnek és siránkoznak, és azt rebegik, hogy mennyire szükségük van Istenre, holnap már ismét visszakerülnek régi énjükbe, átkozódnak, szidnak mindenkit, mert megbánásuk nem a szívükből ered, és nem a tiszta elméjükből, és ezért ez a fajta megbánás értéktelen. Isten azt szeretné, hogy tiszta ésszel dönts mellette. Jöjjetek, szálljunk vitába, mondja az Úr. Azt szeretné, hogy éleseszűen gondolkodjál, hogy tudd, hogy mit teszel. Dávid is azt mondta, hogy dicsérjük őt értelemmel. Gyakran az emberek értelem nélkül dicsőítik Istent, mert rutinból, megszokásból használják az áldjon meg Isten, halleluja, dicsőség az Úrnak kifejezéseket. Hiába mondott ki ezeket a szavakat, ha közben az elméd 1 millió mérföldre jár azok értelmétől. Az ilyenfajta dicséret teljesen értelmetlen és értéktelen. Inkább sértő Istenre nézve, ha üres fejjel dicsérgetjük őt. Néha jó, ha becsukott szemmel imádkozunk, de máskor pedig nyitott szemmel is tehetjük ezt. Én szeretek leülni a székembe, és csak egyszerűen úgy beszélgetni Istennel, mintha ő is ott ülne velem szemben a másik széken. Az a baj, hogy az imádság fogalmát összezavartuk, és még külön ima hangot és ima stílust is kialakítottunk magunknak, és azt gondoljuk, hogy ezáltal még nagyobb szentek vagyunk, és hatékonyabb lesz az imánk. De mindennek semmi értelme. Szerintem nagyszerű dolog Istennel értelmesen beszélgetni, átgondolva azt, amit neki mondunk, mert ő ezt bizonyára nagyon tudja értékelni. Tiszta fej szükséges tehát, és érdekes, hogy ezt az új szövetség is megerősíti a gyülekezet véneivel és a pásztorokkal kapcsolatban, akik nem lehetnek a borívás rabjai azért, hogy mindig tiszta fejjel gondolkodhassanak. Pál apostol azt mondta, hogy minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává. Nem használhatom a Krisztustól kapott szabadságomat arra, hogy elmerüljek valaminek az élvezetében olyan mértékben, hogy aztán az rabságba döntsön, és többé ne tudjak szabadulni tőle. Szabad vagyok megtenni, de nagy esztelenség lenne ezt megcselekedni, mert a hatalma alá kerülhetek, és ezáltal elveszthetem a szabadságomat. A Krisztusban kapott szabadságomat nagyon óvatosan kell védjem, hogy nehogy úgy használjam fel azt, hogy végül én magam is rabbá váljak. Emlékezzünk Ádámra, akinek megvolt a szabadsága arra, hogy megegye a gyümölcsöt, de ezáltal olyan rabságba került, ahonnan soha többé nem szabadulhatott. És ez megtörténhet veletek is. Így tudtok különbséget tenni a szent és a közönséges közt, a tisztátalan és a tiszta közt, és így tudjátok tanítani Izrael fiait mindazokra a rendelkezésekre, amelyeket kijelentett számukra az Úr Mózes által. Mózes így szólt Áronhoz és megmaradt fiaihoz, Eleázárhoz és Itamárhoz. Fogjátok az ételáldozatot, amely megmaradt az Úr tűzáldozataiból, és egyétek meg azt kovásztalanul az oltár mellett, mert igen szent az. Szent helyen egyétek meg, mert neked és a fiaidnak rendelt rész ez az Úr tűzáldozataiból. Ezt a parancsot kaptam. A felmutatott áldozati szegyet és a szent ajándékul adott combot is tiszta helyen egyétek meg, te és a fiaid meg a lányaid, mert neked és a gyermekeidnek rendelt részül adják ezt a békeáldozataikból Izrael fiai. A 11. fejezettől kezdve Isten felsorolja azokat az állatokat, amelyekből ehetnek és amelyekből nem. Majd a nők szülési utáni megtisztulási folyamatáról olvashatunk, és a leprás megtisztulásáról. Dr. Maxwell írt egy nagyon érdekes könyvet. Nem ezek a betegségek címmel, amelyben a Mózes harmadik könyvében található étrenddel és tisztálkodással kapcsolatos törvényeket veszi sorban. Ebben bebizonyítja, hogyha Izrael gyermekei Isten ígéje szerint betartották volna azokat, akkor az egyiptomiakat érintő egyetlen betegség sem sújtotta volna őket. Rámutat az akkori törvények bölcsességére és előrelátására, hisz ezek többsége egészségtörvény, amely azt bizonyítja, hogy Istent érdekli az egészségünk állapota. Nem hiszem, hogy Isten támogatja a gyors éttermi kajákat és az egészségtelen ételkészítményeket. Azzal sem értek egyet, hogy miután jól megtömtük magunkat egészségtelen kajával, akkor azért kezdünk imádkozni, hogy Isten adjon nekünk egészséges testet, mert ez következetlenséget árul el részünkről. Régen, amikor a Biblia iskolából hazafelé mentünk, mindig megálltunk, és hatalmas bögre fagyikat vettünk tejszínhabbal, csokoládészirúppal, és utána, amikor hazamentem, még tettem rá több habot. Leültünk a fiúkkal, és az egyik megkérdezte, hogy ki fogja mondani az asztali áldást. Viccelsz? Kérdeztem tőle. Nem gondolhatod komolyan, hogy Isten ezt megáldja? Csak edd meg és viseld el a következményeket. Ne kérd, hogy Isten megáldjon egy olyan valamit, amiről tudod, hogy nem használ neked. Istenem, milyen jó, hogy nem az Ószövetség törvényei alatt élünk. Milyen jó, hogy nem kell ezekkel a parancsolatokkal bajlódjunk, mert Jézus Krisztus eltörölte ezeket, és így nem kell már papokhoz menjünk, ha Istennel való kapcsolatot keresünk, hanem közvetlenül járulhatunk a kegyelem trónusához, ahol mindnyájan irgalmat találunk. Az előző rész csak még jobban megerősíti a Jézus Krisztus munkája iránti hálánkat, mert ő a mi teljes áldozatunk. A béke áldozat, az étel áldozat, az égő áldozat, a bűn áldozat és a vétek áldozat. Az ő egyetlen áldozatával mindenről gondoskodott, és közvetlen utat nyitott mindnyájunk számára Istenhez.